Isten igényét olvasom Pál apostol Filippi beliekhez írt leveléből a harmadik részt. Egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népőből, Benyámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen. Akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyen maga alá vethet mindeneket.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ma reggel újra a Te gyülekezetedben lehetünk együtt, hogy várjuk a Te igédet, hogy megszólíts bennünket, hogy lelked által elérj és megitasd a mi szomjas lelkünket, mert utánad vágyakozunk. Mert megragadtál bennünket is, Jézus Krisztus, ahogyan Pál írt erről. Ugyanakkor annyi minden körülvesz ennek a földi életnek a gondjai, bajai, örömei, terhei, és olyan sokszor leveszik a tekintetünket rólad, szétforgácsolnak, elveszítjük az irányt, megterhelődünk, és fáradtan is, és kiüresedetten. Állunk meg este, és telnek sokszor a napjaink. Urunk, köszönjük ezeket a vasárnapokat, amikor újra és újra magadhoz hívsz, akárhogy is vagyunk, boldogan, tervekkel tele, elhatározásokkal tele az új évre nézve, vagy bizonytalanul, fáradtságot, csüggedést, terheket hordozva, te magadhoz hívsz. És így szeretnénk most valóban megérkezni eléd, hogy Minden mást a te kezedbe tudjunk tenni, mindent, ami elválaszt tőled, ami közénk áll, ami szétforgácsolt, és egyenesen rád tudjuk irányítani a tekintetünket, hogy megérkezhessünk a te jelenlétedbe, hogy megszólíthass bennünket, hogy megérinthess életünket a te szereteteddel, a te kegyelmeddel, hogy ez az új élet, amit csak te tudsz bennünk végezni, az erősödjön meg bennünk. Urunk, így jövünk most a te keresztedhez, Jézus. Add a te szent lelkedet, hogy lássunk téged hatalmasnak, hogy lássuk, hogy mennyire te vagy a kezdet és a vég, és hogy a te kereszted az út számunkra, az életbe, az atyához. Jöjj, Szentlélek, vezess bennünket. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának az 5. részéből, a 33-tól a 39. versig. Az írástudók és a farizeusok pedig ezt mondták Jézusnak. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid pedig esznek és isznak. Erre Jézus így válaszolt. Rávehetnétek-e a nász népet, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény. Akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is eltépné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepeszteni a tömlőt, és elfolyna, sőt, a tömlő is tönkre menne, hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor a jó. Kedves testvérek, ahogy haladunk a napi igével, most Lukács evangéliumát olvassuk, ma jutottunk el eddig a kérdésig, amikor az írástudók és a farizeusok a böjtölés kérdését feszegetik, és ezzel állnak Jézus elé. Miért fontos abban a korban a böjt kérdése? Hát azért, mert a hithű zsidók a törvény megszabta évenkénti 2 böjti nap helyett rendszeresen böjtöltek. Az volt a törvényben, hogy 2-szer kell egy egész napos böjtöt tartani, amit leginkább úgy tartottak meg, hogy egész nap nem ettek, és nem ittak semmit. Viszont azok a farizeusok és írástudók, akik az egész életüket erre tették rá, hogy a messiást várják, többen elkötelezték magukat arra, hogy hetente 2 böjti napot tartottak. És ebben a 2 böjti napban valóban nagyon keményen megszorították, megtagadták önmagukat, és abban a forró éghajlatban, ahol azt mondják mindig az idegenvezetők, hogy igyunk rengeteget, ha Izraelben járunk, nem ettek és nem ittak semmit. Ennek az elsődleges célja az volt, hogy ezzel a messiás érkeztét siettessék és készítsék elő. De ennek egy másodlagos célja tulajdonképpen az is volt, hogy imádkozzanak azokért, a zsidó testvéreikért, akik már elfordultak a törvénytől, akik nem veszik komolyan Isten törvényének, Isten igéjének a valóságát és súlyát. Tehát ez egyfajta útkészítő böjt volt. Most ezek az írástudók és farizeusok fordulnak oda Jézushoz. Mi böjtölünk. János tanítványai is böjtölnek. A te tanítványaid miért nem böjtölnek? Miközben azonban ők böjtölnek, amit ők tesznek a messiás érkezéséért, ez leköti minden figyelmüket. Álmaik egyre inkább megmerevednek. Ők szolgálnak meg érte, hogy a Mesiás végre megjöjjön. Ők készítik elő, ők siettetik az érkezését. Ezért tudják, vagy legalábbis tudni vélik, hogy milyen lesz. Megvannak a koordinátáik és a mércéik a Mesiásra nézve. Ők, akik Isten országának az eljöveteléért dolgoznak, magukat illetékesnek érzik abban a kérdésben, hogy a vándor prófétákat és az álmesiásokat helyre tegyék és megvizsgálják. Amint említettem, minden vágyuk, amiért komoly áldozatokat hoznak, amire az egész életük irányul, a Mesiás eljövetele. Mégis, amikor itt van, amikor előttük áll, közöttük szolgál, akkor nem ismerik fel. Olyan megdöbbentő látni ebben az emberi természetnek a vakságát. Amikor az ember tudja, hogy mit szeretne, és küzd érte, és nem tudja örömmel befogadni és elfogadni azt, ami van, amit kapott. Nagyon sok kapcsolatban ez van a társ megváltoztatásának a szándéka mögött. Ahelyett, hogy megismerném igazán, hogy ki ő, miért ilyen, és milyen módon tudom őt a számára legmegfelelőbb módon szeretni. Vajon kudarcaink és fásultságunk mögött mennyire van ott, hogy én ezt és azt vágytam egy kapcsolattól, házasságtól. Ezért annyi mindent megtettem. És a másik nem értékeli, nem azt adja, amit valahonnan tudnia kellene, hogy én mit várok. Amit én vártam, várok. Ez rólam szól. Az én álmaimról, az én csalódásomról. És közben elfelejtem felfedezni a másikat, hogy ki is ő valójában, hogy mi az, amit ő hozott, az ő álmai és az ő szükségei. Vagy ugyanígy a gyerekeinkkel kapcsolatban. Felnőttként felelősek vagyunk értük. Tudjuk, hogy mi a jó nekik. Biztos? Mennyire kell a gyerekeinknek belenőniük a mi kereteinkbe, amik tőlük függetlenül is megvoltak már, vagy fedezzük fel őket igazán, és gyönyörködünk bennük azért, akik ők. Mércéinktől, annak való megfelelésüktől függetlenül. Mennyire engedjük, hogy formálják a mércéinket, elvárásainkat azáltal, akik ők valójában. És ez igaz minden más kapcsolatra is. Barátságok, munkatársi kapcsolatok, szolgáló közösség, illetve nagyon sok területén igaz, hogy vannak elvárásaink, vágyaink, amiket jogosnak tartunk, hisz annyi energiát fektetünk bele. A farizeusokkal együtt hajlamosak vagyunk arra, hogyha valamiben sok energiát fektetünk, ha valami vagy valaki életünk legfontosabb vágya, elkötelezettsége, amiért sok áldozatot hozunk, és készek vagyunk áldozatot hozni, akkor ezzel valahogy jogot formálunk ezzel együtt arra, hogy meghatározzuk, hogy milyen legyen. Csak sajnos közben nem vesszük észre azt, hogy az élet nem így működik. Hogy miközben álmainkon csüngünk, a jelenben rejlő lehetőségeket elveszítjük. Várjuk a nagy pillanatot, de amikor itt van, akkor nem ismerjük fel. Mert pontosan tudni véljük, hogy milyennek kellene lennie, és ez nem olyan. A farizeusoknak azért, mert annyira várjást, még nem adatott meg a biztos tudás. Nem hozzájuk kell alkalmazkodnia a Mesiásnak. Nem kell az ő koordinátáikat betöltenie. Nekik kellene a találkozásban elengedni az elvárásaikat, az önközpontusságot, és megnyílni arra, aki Jézus. Meghallani azt, amit mond. Meglátni Isten országának a cselekedeteit. Jézus cselekedeteiben. Nagy váltás ez, amire hív. Az önközpontusságból a másikra való nyitottság felé. Emberi kapcsolataink mellett vizsgáljuk meg Isten kapcsolatunkat is ebből a szemszögből. Imádkozunk. Sok mindenben nemet mondunk, mert keresztjén értékrend szerint élünk. Vasárnap délelőttjeinket rászánjuk az Isten tiszteletre. Lehet, hogy még szolgálunk is, és adakozunk. Milyen elvárásaink vannak ezek után Istennel szemben? Mire formálunk jogot? Akár rejtetten, még saját magunk előtt sem nyíltan kimondva. Sokszor csak a csalódásaink jelzik. Amikor Isten nem úgy tesz, nem úgy segít, nem úgy oldja meg a helyzetet, ahogy vártam. Benne vagyok a mélységben, a gödörben, aminek körbeelemeztem már minden szegletét, és ő nem jön, mint szabadító. És lehet, hogy közben itt van. Csak nem veszem észre. Nem ráfigyelek, hanem a saját dolgaimmal és vesztességeimmel vagyok elfoglalva. Van-e lehetősége Istennek olyannak lenni, amilyen ő? Vagy én pontosan tudom, hogy mit, kit keresek, és hogyan kell beavatkoznia? Engedem, hogy szóljon hozzám, hogy formáljon ott, abban a helyzetben, ahol vagyok, hogy javamra fordítsa, mert akik Istent szeretik, azoknak minden javokra van. Vagy pedig én írom az ágendát. Én akarom vezényelni az Istent. Áldott felismerések adatnak akkor, amikor rá tudunk nézni, amikor előtte leborulva, elfogadva kicsinységünket, elengedjük a prekoncepcióinkat, engedjük, hogy megismertesse magát velünk. Jézus erre a kérdésre, ami látszólag a bőtről szól, válaszol. Rávehetnétek-e a nász népet, hogy bőtöljön, míg velük van a vőlegény? az ígéret beteljesedett. Itt vagyok. Én vagyok az, akinek az érkezését vártátok, akiért böjtöltetek. Most az öröm ünnep ideje van. Itt a vőlegény. Itt az Isten szentje, a szabadító. Megérkezett Isten országa. Ez most az örömünnep, a megérkezettségnek az ideje. Nem, az én tanítványaim most nem böjtölnek. Majd lesznek idők, amikor böjtölni fognak. De most elkezdődött az új, beteljesedett a bőtnek a várakozása. Két képet is használ Jézus ennek az újnak a megvilágítására. A régi ruhát, amire nem teszünk új ruhából tépet foltot, hiszen az egész tönkre megy, és az újat is tönkre teszi. És a régi tömlőt, amiben az ember nem tölt új bort. Mert minőségileg új kezdődött. Nem lehet a régi koncepcióba, mint csupán egy foltot beilleszteni. Teljes megfordulást, teljes megtérést igényel, és ennek a lehetőségét adja meg. A Mesiás felismerése, a vele való találkozás nem egy folt az eddigi koncepción. Nem egy folt az eddigi rendszer hiányzó részére. El kell engedni a régit. Teljesen. És tőle várni, elfogadni az újat. Egészen. Ami az ő élete, az ő igazsága. Önközpontusságból Jézus központuság. Emberi álmok és elvárások helyett valóság. Az én áldozataimmal idézem elő, szolgáltam rá helyett kegyelem. Partnerek vagyunk életérzése helyett. Ő az Úr, a Király. Én pedig kegyelmet nyert gyermeke lehetek, örökös, mégis alattvaló. Mindenem az övé, és a teljes meghajlásban, leborulásban, odaszánásban találkozhatom vele. Nem működik a marad a régi gondolkodás és életforma, csak most már bejön valami új szín is az életbe. Bejön a régibe valami új szín ezzel az új folttal. Egy kis új bor keveredik a régibe. Én tartom továbbra is kézben az irányítást, uralom a helyzetet. Én szabom be, hogy miben szólhat bele az Isten, és miben nem. De azért egy kicsit kell. Mert minőségi ez a folt. A többi viszont hadd maradjon az ismerős, a régi. Ahhoz is ragaszkodom. Jézus ennek a logikának a lehetetlenségére mutat rá. Ő nem azért jött, hogy egy kicsit itt-ott megjavítsa a farizeusok gondolkodását. Hogy itt-ott, amikor szükség van rá, adjon egy kis szabadítást, kenyeret, vagy gyógyulást, útmutatást, vezetést, vigasztalást, egy kis megnyugvást, hogy kiűzze a rómaiakat, és földi király legyen, akit majd a tanácsadói demokratikusan irányítanak, hiszen ők pontosan tudják, hogy mire van szükség a népnek. Nem. Jézus érkezésével a menny jött a földre. A régi elmúlt, és újjá lett minden. Ahogy Pál vallott a Krisztussal való találkozás után, hogy kárnak és szemétnek ítélt minden előtte lévőt. Ami persze beépült a leveleibe, a szolgálatába, az addigi tudása, de a központ teljesen új lett. Életének koordinátája megváltozott, és ebben semmi nem maradt a régi gondolkodásából. Mert Jézus Krisztus Úr, aki meghalt és feltámadt, ő a megváltó, a Mesiás, a megígért szabadító. Az ő szolgájává, sőt Pál azt a szót is használja, hogy rabszolgájává, apostolává lesz. Vállalva az üldözést, a hányattatást, a megkövezést, a börtönt. Öröme az, ha hirdettetik az evangélium. Ezért, ezzel a központtal élve érezheti magát helyén, még a börtönben is. Mert ott is Krisztus központú marad. És nem a saját fájdalmait, nem az igazságtalanságokat sorolja, vagy testi-lelki szenvedéseiről beszél, hanem Istent dicsőíti. Azon az éjszakán, amikor megkorbácsolták, kalodába zárták, a börtön legmélyebb zugába rakták, miután másnap reggel a börtönőr mosogatja a sebeit. Hogyan lehet ebben a helyzetben Istent dicsőíteni? Úgyhogy Krisztus központú marad. Új ruha, új bor, új tömlőben. Egy ügy és egy cél. Azt írja a Filippi levélben, a fölolvasott lekcióban, hogy még nem érte el, de neki feszül. Irányt ad életének. Mi meg sokszor szétszakadunk. Talán azért, mert hiányzik ez az egyértelmű irányultság. A váz, ami segít a prioritások állításában, és a döntéseknek a világos meghozatalában. Tehát beszéltünk arról, hogy farizeusok várják Jézust, vagy a Mesiást, de a prekoncepcióik miatt, amikor itt van, nem találkoznak vele. Nem ismerik fel. Hogy az én központuság milyen módon foszt meg attól, hogy az ember nyitott legyen a másik felé, és valóban Istennel úgy találkozhasson, hogy egyre inkább Istent ismerje meg. És végül nézzük meg a farizeusok fölvetett kérdését, magát a bőjt kérdését. A farizeusok és János tanítványai bőjtölnek. Jézus tanítványai nem. Ha meghúznánk az ívet az egyház történelembe, és eljutunk a máig, akkor mondhatjuk, hogy a katolikusok bőjtölnek, vagy legalábbis egyes katolikusok, és a reformátusok nem. Hát azért ez nem egészen így van. De ez a kiinduló pont, hogy a farizeusok bőjtölnek, és Jézus tanítványai nem. Jézus válaszában hallgatói figyelmét a bőjt céljára irányítja, és ennek ismeretében beszél Isten hatalmas ajándékának a vőlegény jelenléte az, ami miatt az ő tanítványai most nem bőjtölnek. De már itt megjegyzi, hogy fognak majd még bőjtölni az ő tanítványai is. És az első gyülekezet életében, ahogy most az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatban láttuk is, az első gyülekezetekben újra és újra gyakorlat a bőjt, még csak nem is csak az egyéni bőjt, hanem a közösségi bőjt. Amikor az egész gyülekezet együtt bőjtöl és imádkozik, és kéri Isten vezetését bizonyos vezetők megválasztása előtt, vagy a misszióba való kiküldés előtt. És ezt látjuk Jézus életében is. Krisztus mielőtt elkezdi az ő tanítói munkásságát, 40 napig bőjtöl a pusztában. Aztán mond olyat is a tanítványoknak, amikor a gonosz lelkekkel nem boldogulnak, hogy ezt a fajtát csak bőjtel és imádsággal lehet kiűzni. Tehát jó református gyülekezetként mi a mi hozzáállásunk a bőjthöz? Ez az ige abban erősít meg bennünket, hogy nem kell bőjtölni, hisz Jézus tanítványai nem bőjtölnek, vagy pedig mégis van benne valami meghívás arra nézve, hogy a bőjt egy lehetőség az Istennel való kapcsolatunkban. Calvin tanít a bőjtről, és az institúcióban most újra megnéztem, hogy mit tanít, el is hoztam, csak az irodában hagytam. De a lényeg az, hogy Calvin azt mondja, hogy a pásztorok szólítsák fel bátran az egész közösséget és a gyülekezetet bőjtre bizonyos esetben. Tehát nem is az egyéni bőjtről tanít itt annyira, ami természetes, hogy van, hanem a közösségi bőjtről is. És azt mondja, hogy akkor, amikor a gyülekezet vitás kérdésekben kell, hogy döntsön, akár ilyen teológiai, hitbeli kérdésekben, vagy más vitás kérdésekben, akkor előtte az egész gyülekezet álljon meg, a pásztor szólítsa fel bőjtre, és imára a közösséget. A másik ilyen kérdés, ahol szintén erre bátorít, a lelkész választás, vagy más ilyen nagy döntésnek a kérdése. Bőjtölve és imádkozza, vagy küzdje meg a gyülekezet ezt a kérdést. És a harmadik pedig úgy írja, amikor az Isten ítélete nyilvánvaló pestis, háború, vagy éhínség, szárazság, árvíz idején, a pásztor szólítsa fel bőjtre a gyülekezetet, és bőjtölve álljunk együtt az Isten elé. Tehát, ha ezt tanulmányozzuk, akkor látjuk, hogy Calvin nem azt mondja, hogy a reformáció utáni felejtsük el a bőjtöt. A közösségi bőjt mellett van az egyéni bőjtnek is lehetősége. Mit is jelent ez? Az, hogy odaszánom magamat Istennek, amikor valamiről lemondok. Uralmat veszek a testem vágyain, és nem elégítem ki azonnal, amit a mi kultúránkban olyan természetesnek veszünk, mert ha éhesek vagyunk, eszünk, ha fázunk, följebb csavarjuk a fűtést, mindent rögtön megoldunk. A bőjtel egy kicsit kitolom ezt. Valamiről, amit egyébként szeretek, lemondok, És valahol megélem azt, hogy nem ezek a vágyak az Úr az életemben, hanem Jézus Krisztus az Úr, és én odaszánom magam. A cél, amikor így bőjtölünk, és mondjuk úgy bőjtölünk, hogy nem eszünk aznap, az Istennel való közösség megélése, és nem a fogyás. Ugye nagyon érdekes, hogy a fogyásért milyen fogyókúrás megtartóztatásokat képesek vagyunk véghez vinni. Ennek egy mellék gyümölcse lehet az egészséges élet és a fogyás is, de a célja az az Istennel való közösség, ima, közbenjárás, dicsőítés, vagy akár bűnbánat. Isten elé álló várakozás, és nem üzlet. És itt térünk vissza az igének az eredeti gondolatmenetére. A bőjt, az áldozat nem ruház fel jogokkal, és nem bírunk kényszerítő erővel, azért, mert most már bőjtöltünk is a kérésünkért. Nem a bőjtölő diktál Istennek, de odaszánja magát, megnyitja magát, és várja az Istennel való találkozást. Keresi a módját, az Isten akarata, az Isten szíve szerint való imának. A lényeg pontosan az én központuságból való kimozdulás a te központba. Megismerni őt, felajánlani magamat neki, és várni, hogy mit cselekszik. Hogyan bőjtöljünk? Valamiről mondjunk le, ami számunkra fontos. Van, aki sokat néz tévét, azzal bőjtöl, hogy akkor nem néz tévét. Vagy az édességekről mond le, vagy a húsfélékről mond le, vagy a legkülönbözőbb dolgok, amik számunkra kedvesek. Én szeretem a bőjtnek azt a formáját, amikor az ételről mondok le, amikor azon a napon az ember nem eszik. De mindenki megtalálhatja a bőjtnek azt a formáját, ami az ő számára valami felajánlás, aminek az ideje alatt Istennel való közösségem, és Istenre figyelek. És mikor bőjtöljünk? Jó, ha ezt rendszeresen tesszük. Ma mindent a hangulatunk szab meg, vagy nagyon sok mindent. És sokszor azzal védjük magunkat, hogy ne legyen a hitéletünk ilyen bármiféle külső vagy belső elvárásoknak való megfelelés. És így olyan hangulatszerűvé, meg hangulat által vezetetté válhat akár az ima életünk, az ige olvasásunk, néha még a szolgálatunk is. És hát a bőjtre azt hiszem, hogy elég ritkán van az embernek hangulata. Sokkal inkább elhatározás kérdése. És lehet a keresztény fegyelemnek, a hitünk megélésének fontos része, ahogy évszázadokon át keresztény nagyjaink életében ezt látjuk. Nem a hangulataim az Úr az életem felett, ezzel ezt is megvalljuk. Megzabolázom magam, Krisztus szolgájává teszem magam, és ez egy nagyon szép lehetőség. A lényeg tehát nem is az, hogy hogyan bőjtölünk, hanem az, hogy az Isten ismeretének, Krisztus megismerésének, elfogadásának a vágya legyen bennünk. Hogy nyitottak legyünk ővele találkozni úgy, ahogyan ő jön. És ebből a saját központunkból és saját elvárásainkból kimozdulva, felé nyitva, megtanulni ugyanezt a magatartást az embertársaink felé is. Őket is úgy felismerni, megismerni, felfedezni, akik ők. Az önközpontuságunkból átmozdulni a Krisztus központuságba, hogy amit ő elkészített számunkra, az a miénk lehessen. Amen. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük, hogy a te szavadra a régiek elmúltak, és újjá lehetett minden. Hogy te azért, hogy a régiek elmúljanak, az életedet adtad oda, és a te feltámadásoddal megnyitottad az újat. Köszönjük, hogy ebbe hívsz bele bennünket, a te halálodba és a te feltámadásodba, hogy minden újjá legyen a gondolkodásunkban, az érzéseinkben, hogy te legyél az egyetlen cél és irányultság, ami minden mást a helyére tesz, és úgy az egész életünk felé irányulva a helyére kerül. És ezt, amikor ezt a meghívást most újraadott felénk, akkor meg kell vallanunk, hogy olyan sokszor bizony a régi szövettel dolgozunk, hogy az ismerős, vagy a környezetünkben élő emberek számára normálisnak, normának tartott dolgokat olyan könnyen megengedjük, hogy becsusszanak az életünkbe, a gondolkodásunkba, hogy csak foltokat kérünk tőled, amiben vigasztalás van, meg vezetés, meg erő, meg békesség, gyógyulás, válaszok a kérdéseinkre, megoldások. De egyébként úgy gondoljuk, hogy kézben tudjuk tartani az életünket, és ebben a világban is, ebben a közegben kell élnünk, és vannak dolgok, amiket pedig mi tudunk, hogy hogy kell csinálni, és nem akarjuk, hogy hozzászólj. Bocsásd meg ezt a lelkületet, bocsásd meg ezeket a döntéseinket, és kérünk, hogy vonjulj magadhoz, hogy valóban az legyen a legnagyobb áldás számunkra, hogy benned élünk, és a te szereteted hat át bennünket, és egészen megfordultunk a megtérésben, elfordultunk a világ hatalmától is, és feléd fordultunk, és neked adtuk magunkat, a világosság urának. Urunk, így leplezd le mindent, ami még a régiből csúszik vissza az életünkbe, és hadd tudjuk ezt minden felismerés után megvallani neked és a kezedbe tenni, hogy egy ügyű emberek legyünk, hogy Pállal együtt tudjuk mondani, hogy ami mögöttem van, azt magam mögött hagyom, és ami előttem van, annak neki feszülök, és futok egyenesen a cél felé, Isten mennyei országának a dicsősége felé. És Urunk, hadd tudjunk így rád figyelni, és nyitottak lenni, hogy megismerjünk téged azokban a helyzetekben, ahova állítasz bennünket, hogy tudjunk veled találkozni azokban az emberekben, akikkel találkozunk, hogy nyitottak legyünk rád, és nyitottak legyünk egymásra, hogy el tudjuk engedni mindenféle prekoncepciónkat, amik csak a csalódásoknak a meleg ágyai. Urunk, hadd tudjunk úgy a jelenben élni, hogy neked élünk, és mindenben meglátunk téged, és engedjük, hogy formálj, és munkálkodj bennünk, és rajtunk keresztül. Urunk, így tesszük most eléd ezt az évet, hogy vezess, tisztíts, szentelj meg bennünket, és áld meg a gyülekezetünket is. Hogy miközben tervezünk, hogy majd a presbiterekkel tervezünk jövő hétvégén, meghalljuk a te lelkednek a vezetését, felismerjük a te akaratodat, és bele tudjunk abba simulni, hogy ne legyünk annyira elfoglalva saját gondolatainkkal és vágyainkkal, hogy téged kizárjunk onnan. Urunk, így kérünk, hogy áld meg a szolgálatokat ebben a gyülekezetben, a gyerekek között folyó szolgálatot, áld meg a tanítókat, áld meg gyermekeinket, áld meg az ifit, áld meg az alfát, a házi csoportokat, hogy valódi közösségek legyenek, ahol rád figyelünk, és te szólítasz meg bennünket, és egymás szeretete által épülünk és gyógyulunk. Áld meg a nyugdíjas klubot és a nyugdíjas házban tartott bibliaórákat. Áld meg a mamakört, Urunk, hadd jöjjenek újabb anyukák és pici babák, akik itt megismernek téged. Urunk, áld meg ezt a gyülekezetet, hogy a te világító lámpásod lehessen ezen a lakótelepen, ezen a környéken. És kérünk, hogy áld meg a mi országunkat, a mi népünket, most a válság közepén, a választások előtt. Urunk, kérünk, hogy ha tapasztaljuk meg azt, hogy valóban egyetlen egy hajszál sem eshetik le a fejünkről a te tudtod és akaratod nélkül, add a te világosságodat és a vezetésedet azoknak, akik döntési felelősséggel bírnak. Urunk, adj megtérést minden szinten ebben az országban. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.